Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az oltári szentség előtt időzve nyissuk ki a szívünket, jó Istenünk is kinyitja az övét. Hozzá megyünk, ő pedig hozzánk. Az egyik, hogy kérjen, a másik, hogy befogadjon. Olyan lesz ez, mint egymás felé áramló lehelet. Jön egy Szent János gondolatait idézem a valóságos jelenlétről szóló katekéziséből. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban folytatjuk majd Berta Tibor ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökével eukarisztiáról folytatott beszélgetést.
Kémiailag mindenhogy tudományosan megvizsgáljuk azt a szentostyát, nem fogunk kimutatni semmit sem, csak azokat az elemeket, amiből az épp a hit szemével kell ezt látni. Fölfoghatatlant a hit szemével lehet csak igazából valamiképpen megragadni.
Adásunk további részében Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetét is folytatjuk.
Háziasszonyunk, a csörfes, beképzelt fiatalasszony, akinek nem állt be a szája, sült csirkét kínált búcsú reggelire. Nem akartam elfogadni, mondván, hogy majd a közösben reggelizünk.
Berta Tibor ezredessel, Katolikus Tábori Püspökség általános helynökével 3-4 adással ezelőtt kezdtük el azt a beszélgetést, amelyet az oltári szentségről folytatunk. A szentíráshoz kapcsolódnék. Törvényszerű volt-e az, hogy az utolsó vacsorán történt esemény? Miért éppen ez vált az egyháznak egy liturgikus eseményévé?
Amikor az Isten megszólítja az embert, ez is egy nagyon érdekes kifejezés, akkor én azt hiszem, hogy a teremtés utáni állapotot kivéve ott mindig van valamilyen közvetítő. Ugye Ádámot megszólította, hogy Ádám hol vagy. De utána ilyen nem nagyon van. Ez a közvetlenség nincsen már meg. Elveszítettük a barátságot vele. És mindig valamilyen közvetítő elem, szimbólum. Nehezen mondom ki, mert a proféták sem szemtől szembe vannak vele. Mózes is csak a hátát látja. Tehát, hogy Isten soha senki nem látta. Tehát, hogy kell valami más, amivel ő megragadható, amivel ő az ő szava megragadható, amivel ő az ő jelenléte megragadható.
Na de az ő jelenléte maga Jézus, aki egy közvetítő.
Igen, így van, hiszen olyan szépen mondja a 16. Benedek pápa, hogy kérdezik tőle, hogy hát milyennek képzeli el az Istent. Hát olyannak, mint Jézus Krisztus. Mert hát ő benne mutatkozik meg az Isten, ő benne mutatkozik meg az Isten dicsősége. Tehát ő benne ragyog föl az Istennek az összes tulajdonsága idézőjelbe, ő benne mutatkozik meg valamiképpen. Nem tudom, hogy törvényszerű volt-e, de hogy az apostoli nemzedék, az apostoli kor azért rájön arra, hogy az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ez nem pusztán az, hogy most megemlékezünk mondjuk egy eltávozott szerettünkről. Bár abban is van kis rítus, rituálé, liturgia, hogy kimegyünk valakinek a sírjához, de ez itt nem, itt valami másról volt szó. Azért az ősök tisztelete ő bennük is benne volt, de itt valamit ők felfedeztek, hogy itt ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, itt valami mást kell tenni. Tehát nem pusztán arra, hogy megemlékezni arról, hogy itt történt valami, hanem hogy hogy valamit tenni kell. És ahogy a múltkor mondtam, tehát egy nagyon sokáig, jó ideig ők ugyanúgy járnak a jeruzsálemi templomba. De ugyanúgy részt vesznek az imádságokon, ugyanúgy részt vesznek a különböző szertartásokon ott. De ugyanakkor van már egy elkülönülés is, egyfajta saját liturgia. Amikor fölidézik Jézusnak a tanításait, amikor az apostolok szerintem beszélnek egymás között az újonnan jötteknek, az újonnan őhozzájuk kapcsolódóknak arról, hogy Jézus mit tanított, hogy mit mondott, hogy kialakul szépen lassan a Szentmisének az olvasmány, Szentlecke, evangélium. Nem így persze, ők nem így nevezik, de kialakul valami. Aztán veszik a kenyeret, és ott van a bor. Hát azért ő náluk ez, tehát nem valami elrugaszkodott dolog, hogy most a kovásztalan kenyeret előveszik, vagy előveszik a bort, hát az étkezéseknek ez azért egyfajta kelléke volt abban az időben. Tehát mint ahogy most is a kenyér, ami mindennapi táplálékunk. Tehát hogy lassan kialakul az, hogy elmondják ezeket a szavakat. Abban azért bízni kell, hogy a Szentlélek Úristen vezette az apostolokat.
No, de most akkor, atya, akkor ez most minek a szimbóluma? Az önfeláldozásnak, az áldozatvállalásnak, az Isten egy általad megfogalmazott közvetítőjére történő emlékezet a maga puszta, nyers valóságában, hiszen feláldozta magát, értünk?
Nem szimbólum. A szimbólum az oltár, a kehely, a paténa, az oltárterítő. Mi liturgiának nevezzük ugye most, de a mi szentmisénk és Jézusnak az utolsó vacsorája, az valójában szavakban és verbálisan azt fogalmazza meg, ami ugye ez egy csütörtöki napon van, azt fogalmazza meg, ami pénteken történik. Ez az én testem, amelyet értetek, adok. Ez az én vérem, ami sokakért, mindenkiért kivontatik a bűnök bocsánatára. Ez történik meg pénteken, nincs itt szimbólum. Kémiailag mindenhogy tudományosan megvizsgáljuk azt a szentostyát, nem fogunk kimutatni semmit sem, csak azokat az elemeket, amiből az kiépül. A hit szemével kell ezt látni. Persze itt
maga
itt
a teljesség, a hitünk megélésének a pillanata?
Igen, én azt hiszem, igen, igen. Igen. Én pontosan azt gondolom, hogy a fölfoghatatlant a hit szemével lehet csak igazából valamiképpen megragadni. Ami nem tudománytalan, hanem túl van a tudományosságon. Tehát, hogy a transzcendens az nem tudja befogni a tudomány.
Igen, de ez milyen érdekes. Mégis kell, hogy a hit, ami egy belső lelki élmény, annak kell, hogy legyen egy tárgyasult vetülete.
Így van. Így van. Tehát, hogy
mégis. Igen. Miközben arról beszélünk, igen, hogy ez egy megfoghatatlan valami.
Aminek természetesen vannak nagyon pozitív elemei, vannak ugyanakkor negatívumok, lehet túlzásokba esni, lehet szélsőségekbe átmenni, lehet közömbösnek maradni. Bemegyünk egy templomba, bemegyünk egy liturgiára. Sokféle nézőpont van a liturgiát végzőnek, a liturgiát ünneplőnek a nézőpontja, hogy ő ott nem egy szereplő, ő nem színész, ő nem előadó, ő egy ünneplő valaki, aki egy szolga, akinek ünnepelnie kell az urát. Aki ezt nézi, annak az nem színdarabot lát, az nem előadást lát. És itt jön a feszültség, és itt jön a probléma, amikor ez néha előadássá alakul, amikor ez néha színház lesz belőle, amikor nincs meg a lényeg.
De a befogadó számára.
A befogadó számára. Igen, a befogadó számára is, de az úgymond idézőjelben előadó számára
előadó
is.
Előadó számára is.
És akkor történnek a túlburzjánzások, akkor történnek a, a problémák akkor jönnek a negatívumok.
Most azért tudod, hogy feszegetünk bizonyos dolgokat.
Persze, hogy ne. Mert hogy a pap nem előadó művész. És a hívő ember, aki ott van, a Krisztus követő ember, ő nem színházi közönség. Itt nem előadás zajlik.
Most ez azért érdekes, hogy ezen ponton közbe kell, hogy szóljak, mert nem tudom, mikor kerül adásba, vagy többszöre, vagy egyszer-kétszer, de mi nagybőti időszakban beszélünk erről. És ugye múltkor is az szóba került közöttünk levő beszélgetéskor, hogy mennyiben már-már megszokássá váló valami ez, vagy pedig mennyiben igazán megélt esemény ez a liturgia. És ugye az előbb pont erre világítottál talán rá, hogy sokszor nem igazán átélt, megélt valami, azért, mert már-már szokássá váló valami, rutinná váló valami, sarkítok, holott nem ennek kell lenni. Vagy a felgyorsult világrovására írja Matya, vagy miért, hogy nem tud az ember sokszor a hétköznapi problémák, a már mi lesz a Szent Mise után, már akkor mi van a gyerekemmel, most akkor a papa az hogy néz ki, most kedves volt-e hozzám, most kik jöttek el a Szent Misére, hogy annyi minden impulzus ér bennünket, vagy gondolkodunk.
A mai világ szempontjából valószínűleg igen, mert hogy a felgyorsultság, az állandóan való mindig valamin való aggódás, hogy mit kell tennem, mit kell csinálnom, mit kell folytatnom, mit hagytam abban. Nem véletlenül volt az szerintem, hogy nem is olyan régen még, bocsánat a szóért mindenkitől, aki ezt hallja, tehát nem voltak misegyárak a papnak. Most is azért van korlátozás, tehát, hogy egy nap nem lehet 5-szor, 6-szor, 7-szer szentmisét bemutatni. A fölkészüléseink. Azért az, amit mindenki tanult a katekizmusból, vagy a hittamból, hogy a szentmise előtti szentségi böjtöt meg kell tartani. Hát ez nem pusztán egy fizikai böjt volt, hogy most csak vizet lehet inni. Persze sajnos ez lett teljes mértékben kihangsúlyozva. Tehát, hogy ott a böjt az nem pusztán azt mondja, hogy neked nem szabad húst enned. Fordítsuk át ezt a húsevést másra, tehát, hogy abban az időben, amikor a húsevés volt a luxus, a non plus ultra, az volt a legnehezebb. Hát most mi a legnehezebb? Lehet, hogy a
szenvedélyekről való lemondás.
Lehet, hogy a technikai kütyüinkkel való foglalkozás.
Igen.
A klaviatúrától való elszakadás, vagy a billentyűktől, vagy a nem tudom. Tehát, hogy, de nem biztos, hogy ez valakinek nem ez. Lehet, hogy valakinek tényleg most is a húsevés, de lehet, hogy a csokoládé, lehet, hogy a, nem tudom, a fagylalt. A lemondás nem azért van, mert hogy fogynom kell, nem azért van pusztán, hogy sanyargassam magam. Azt is mondhatnám, hogy mi is volt ott a názáreti mesternek a megkísértésénél. Olyan tisztán mond ki dolgokat. Néha azt szoktam mondani, hogy a bőjt az egy nagy-nagy tisztánlátást ad. Nem csak kenyérrel él az ember, nem kell ezeknek a köveknek, kenyereknek lenni. Uradat Istenedet szolgáld valójában. Milyen tisztán válaszol a sátánnak? Tiszta mondatok vannak itt. Tehát, hogy a böjt, az imádság, az alamizsna, ami a böjtben, a nagy böjtben a három legfontosabb dolog, hogy hát tenni a jót másokért, igen. Tégy jót is tűnj el. Nem kell megveregetni a saját vállamat se, hogy a jobb kezet ne tudja, mit csinál a bal, meg a bal se, hogy mit csinál a jobb. Mindezt valójában úgy, hogy senki ne tudja, és látja a te mennyei atyád, ahogy Jézus mondja. Mindent lát. Látja az imádságodat, amit egyedül végeztél, látja a jó cselekedeteidet, látja a böjtödet. Visszatérve, nagyobb készület kellene. A az én részemről is, mint pap részéről.
De azért talán fontos, hogy beszélgetünk erről, mert ugye ez egy beszélgetés sorozat az eukarisztiáról, hogy talán rávilágítsunk arra, hogy semmi sem, hogy ne váljon semmi se természetessé, talán, nem? Magától értetődővé.
Igen.
Mert azért ennél többről van szó.
Hogyne, sőt, én azt gondolom, hogy mindazok a jelek, mindazok a szimbólumok, mindazok a szentmiséhez, a liturgiához, ez az ünnepléshez kötődő tárgyak, eszközök, helyek, azok mind szentek. Valamiképpen a szentnek a kisugárzása kell, hogy ott legyen rajtuk.
Bőzsöny Ferenctől hallják ezúttal is Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének újabb részét.
Szeptember 9-e. Reggel 5-kor miséztem otthon, mert mindenütt az előkészület felfordulása volt. Háziasszonyunk, a csörfes, beképzelt fiatalasszony, akinek nem állt be a szája, sült csirkét kínált búcsú reggelire. Nem akartam elfogadni, mondván, hogy majd a közösben reggelizünk. De Jóska, maga józanabbi keszével, mindig túltesz rajta. Most is azt mondja, mit gondol a tisztelendő úr, hogy éppen ennél a kurvánál hagyom ezt a finom csirkét. Meg is mondtam neki, hogy a tisztelendő úr, meg én is mind a ketten igen szeretjük a sült csirkét. Hát nem tudom, merre visznek bennünket, de megint hazudnak, hogy leszerelnek. Sőt, a személyemmel kapcsolatban még a tábori püspök sem mond igazat, hiszen fél évre hívtak be, és semmi nyoma nincs a váltásnak. De hát ebben a fenezű zavarban nem csodálkoznék, ha a váltás már valahol elkallódott volna. Egy szó mint száz valami olyasfélét hoz a rémír, hogy a román frontra visznek bennünket, mégpedig harcászati alakulatnak. Ez utóbbi lehet az igaz, mert a Hitler fattyak a nehéz fegyvereket németre cserélték. Hát ez megint őrültség. Azt gondolják, ha csúszli helyett igazi fegyvereket kapunk, már meg is oldották a háború ránk eső részét. Rövid pár hónap alatt már nem tudom hányadszor csapnak be bennünket. De mint halljuk, így megy ez az egész arcvonalon. Hogy nem tudta még egyetlen derék német sem elpusztítani ezt a pokolfajzatot. Eddig minden merénylet kutarcba fogadt. Hitlerről van szó. Elindultunk vissza Beregszázba, mert ott ragadunk. Az út nagy részét az éjjeli eső után kitűnő úton gyalogtettük meg. Megálltunk óráig ház előtt, beugrottam hozzájuk, hogy elbúcsúzzam. Ernőcse is ott volt, mentek Miska után Kassára. Nagy szeretettel búcsúztunk. Állunk a Beregszászi Horthy utcán. Oda hozták az ebédet. Ott a járda melletti füvön megettem, és azon minutában el is aludtam. Miattam nyeríthetnek a lovak, düböröghettek a teherautók, nyikoroghattak az erre vontatott lövegek. Mégis aludtam. De megígérem, a legközelebb idejövök reverendában, nem vizitelek nyakig sáros csizmában, és nem alszom az utcán. Végre megkezdődött a rakodás, újabb zsívvásár, rendetlenség, fejetlenség. Mindenki türelmetlen, mert most már kiszivárgott a hír, hogy délnek visznek bennünket. Alig tudjuk csitítani az embereket. Nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy megszöknek. Oda megyek a legelkeseredettebbekhez, és próbálok a józan eszükre hivatkozni. Úgy is agyonlövik, ha elcsipik őket. Így meg remélhetőleg egyszer hazajutunk.
Köszönöm, hogy hallgattak bennünket, tegyék ezt majd egy hét múlva is. Búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dénely Szent János gondolataival kívánok. További kellemes rádiózást, és zárom le mai adásunkat. Jézus Krisztus módot talált rá, hogy felmenjen a mennybe, és ugyanakkor itt maradjon a földön. Megalapította az imádásra méltó Eukarisztia szentségét, hogy velünk maradhasson és táplálhassa lelkünket, hogy vigasztalhasson és társunk lehessen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.